Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Bráz Ágoston Sámmal, a Nézőpont csoport vezetője, és Závec Tibor, az IRI Závec Research vezetője, mindketten elemzők is. Jó estét, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Bármely mérésükből vagy adatukból lehet-e arra következtetni, hogy a választó a választást ünnepnek gondolja? Bráz Ágostonnak felszaladt a szemöldöke.
Hát konkrétan ezt nem kérdeztük meg, ezért közvetlen következtetés nem lehet levonni, de ha arra gondolunk, hogy 2014-ben 60% fölötti volt a részvétel, és igazi, megalapozott információ nincs egy kutatónak a birtokában, ami miatt jelentősen kevesebb részvételre számítanak, akkor azt azért ki lehet jelenteni, hogy egy egyedi, 4 évente egyedi alkalom az, hogy ilyen sok ember egy napon ugyanazt teszi. Bizonyos értelemben ünnep.
Feladat tennivaló mindenképpen. Akkor ünnep lesz szerintem, és a választók is úgy fogják értékelni, hogyha a részvétel eléri a 2014-es szintet. Most a legújabb mérésben én azt láttam, hogy azoknak az aránya, akik el akarnak menni, és van is már pártjuk, ez 40% körül van. És egyébként még sokan ígérik azt, hogy elmenne, csak még nem jutottak el a pártokig. Tehát én azt gondolom, hogy van olyan lehetősége a kalkulációkban, ami megközelítőleg, vagy nagyjából odáig ér el részvételben, mint a legutóbbi választáson, és akkor lehet úgy értékelni, hogy a demokrácia győzelméről van szó.
Ennyivel a választások előtt ennyi szokott lenni a hajlandóság, és utána ez fűtődik föl a ténylegesre?
Nem látok olyan igazán nagy különbséget mondjuk a 4-8 évvel ezelőttihez képest. Egy kampány, amikor elindul, akkor mindig az azt is jelenti, hogy ráfordulnak a pártok arra, hogy a saját támogatóikat, nevezzük így, vagy preferálóikat aktivizálják. Pont most ebben a legújabb felmérésben, ami 2 napja jött ki, ott írtuk le, hogy még minden pártnak van tennivalója ezen a téren. Tehát a Fidesz esetében is mondjuk azt, hogy az aktivitási szint az egy 60%-os, persze ezzel messze vezeti a pártok rangsorát, de a többi pártnál is valahol ott az 55-60% környékén van. Ez azt jelenti, hogy minden pártnak van egy belső tartaléka, és ez egy nagy versenyfutás, hogy mennyire sikerül ezt mozgósítani. Én azt gondolom, hogy ez föl fog menni, ez értelemszerű, hiszen azt célozzák a pártok, sőt ennél még többet is gondolok, azt is gondolom, hogy nem csak a mostani saját híveiket tudják majd aktivizálni és elvinni az urnákhoz, hanem lesznek új híveik is, új támogatóik is. Nyilván nem egyenes arányban, nem egyformán, de én is azt gondolom, hogy itt azért még látványos emelkedés lehet a részvételben.
Ne felejtsük el, hogy az 1990 utáni magyar politika történetben az eddigi legmagasabb részvételi hajlandóság 73% volt 2002 második fordulójában, és a rendszerváltozás hajnalán is volt, hogy 50% alá csökkent. Regionális különbségek is vannak természetesen, de tehát ezen az ünnepen soha nem vett mindenki részt, hanem a részvétel az igencsak ingadozó volt az utóbbi időszakban. Túl a 2006-os politikai válságon és a 2008 utáni gazdasági válságon is nagyjából 10-ből 6 ember ment el választani, és ahogy én már mondtam, én nem nagyon látom annak a jelét, hogy ez most csupán 40% lenne, tehát egészen biztosan a hátra levő 45 napban mozgósítani fogják a pártok a saját táborukat, segítve azt a fogalomkeresést, amit a Tibor itt előbb mutatott. Én azt gondolom, hogy a szimpatizáns a jó kifejezés, tehát a pártoknak szimpatizánsaik vannak, őket találjuk meg a közvéleménykutatásba, és a nagyon nagy feladat, hogy szavazók legyenek a szimpatizánsokból. Fidesznek van nagyjából olyan 2,5 millió szimpatizánsa, és valóban a legjobb eséllyel a Fidesz indul, hogy a szimpatizánsokból szavazók legyenek, de automatizmus így sincsen. Az ő kampányfeladatuk az, hogy mozgósítsák a szimpatizánsokat, az ellenzéki pártoknak meg még a szimpatizánsok számát is növelni kellene, nem csupán mozgósítani a meglévőket.
Egyébként akkor van, és pontosan ez az arány egyébként, vagy 2,5 millió nálunk is a Fidesz szimpatizánsi köre, és ebből olyan 1,6 millió, aki már aktívnak tekinthető. Tehát van ott feladat, de ez egy természetes dolog a kampányban. És akkor, ha van tét, akkor tud növekedni igazán a részvétel. Ugye a tétek azok különbözők lehetnek. Most nem az a tét, a pártok tétje, vagy a választók tétje, vagy ennek a választásnak a tétje, hogy kinyeri meg. Tehát most ilyen adatok alapján azért elég nagy biztonsággal azt mondhatjuk, hogy torony magas esélyes ennek a választásnak a Fidesz, de ettől függetlenül vannak tétek. Tehát vannak olyan pártok, amelyek éppen, hogy fölötte vannak az 5%-os bejutási küszöbnek, és azért biztonságban akkor érezhetik magukat, hogyha újabb és újabb fölfűtik a saját táborukat, saját szimpátiatáborukat, és újabb szavazókat hoznak. Nyilván az is egy tét, hogy a Jobbik el tudja érni azt az eredményt, amit 2014-ben, nyilván ez egy minimál célkitűzés kell, hogy legyen egy pártnak. Nyilván az is egy tét, már lehet, hogy szimbolikus, de mégiscsak egy fontos dolog, hogy, hogy kétharmada lesz-e a Fidesznek. Tehát ezek a politikai közbeszéd tárgyai lesznek, ezek, amiket én itt mondok, és ez tulajdonképpen minden szavazót érint valahol, és ez aktivizálhatja.
Minden politikai erő fűteni akarja a választási részvételt, vagy van olyan, aki azt mondja, hogy elég, hogyha az enyéim elmennek, egyébként jobb a békesség is,
hogy valami. Mindenki azt mondja, hogy elég, hogyha az övéik mennek.
Az a biztos, tehát, persze.
Ez persze ennyire leegyszerűsíthető, de szerintem a társadalmi mérnökség ilyenkor sem működik. Tehát egész egyszerűen persze mindenki a szíve mélyén azt reméli, hogy csak az ő szavazói mennek el, a többiek meg, többi párt esetében meg 4,99% megy csupán el, és így aztán minden nagyon szépen alakul. De nem működik az, hogy a saját táborát aktivizálja, a többieket altassa. Egy olyan politikai kultúrában, ami nagyon polarizált. Ha sokkal erősebb volna a kompromisszumkészség, Németországban például Angela Merkelnek sokáig ez volt a sikerének a titka, hogy átvette a többi párt programját, és ezzel el tudta altatni a szavazótáborokat, de Magyarországon polarizált a politikai kultúra. Az egyik párt mozgósítása az automatikusan kihat az ellentáborok, az ellenzéki oldalak mozgósítására is.
Az áprilisi általános előtt lesz még egy időközi is Hódmezővásárhelyen. A Hódmezővásárhelyi adatokból bármilyen következtetést le lehet-e vonni egy általános választás végeredményére nézve?
Én általában sem gondolom azt, hogy időközi helyi, akár még ha azok országgyűlési egyéni választókerületekben zajlanak, itt pedig nem erről van szó, polgármester választásról. Én nem gondolom azt, hogy ezekből lehet általánosat mondani. Ráadásul az a konstrukció, ami Hódmezővásárhelyen lesz, van, az mostani tudásunk szerint az országgyűlési választások 106 egyéni választókerületében nem fog megismétlődni.
Tehát nem sokkal, az a minta.
Hát sokkal több a jelölt, most ugye gyűjtik a pártok az ajánlószelvényeket, nem tudjuk, hogy végül is összegződik-e egy ellenzéki jelöltben az akaratuk. Ennek most kicsi az esélye, tehát azért itt több párt meg akarja mutatni magát a választáson. Meg azért sem gondolom, mert Hódmezővásárhely azért messze nem képezi le Magyarország politikai közösségét. Ott a magyar politikai élet, vagy a Fidesz egyik legerősebb embere.
Ez Rabcsák András városa, aki mindig először ült be egyéniben a parlamentben, amikor csak elindult.
Így van, tehát azért azt gondolni, hogy ebből valami következtetés levonni, értem a kérdés mögöttesét, tehát, hogy van egy a fideszes jelölte szemben egy ellenzék jelölt, aki nem is egy, hanem van ugye egy másik jelölt is, de hogy ez egy annyira egyedi és speciális, tehát nyilván lehetne, hogyha egy átlagváros lenne, vagy egy olyan területen lennénk, ahol az eddigi tapasztalatok alapján az általános, ha elég lenne ott mérni a közvéleménykutatást, egy helyen közvéleménykutatást, és abból ki lehetne bontani az országot, és rengeteg pénzt meg lehetne spórolni, meg magát a választást, tehát Hódmezővásárhely nagyon elütettől, tehát egy specifikus eset. Ettől persze még érdekes, de én biztos, hogy ha hétfő reggel megkérdezi tőlem egy újságíró, ezt én semmilyen következtetést nem fogok levonni.
Szerintem helyes, hogy a Tibor óvatos duhaját éren, ennek ellenére az ellenzéki pártok fölépítették, nem ezért először kérdeztem saját maguk számára azt az elvárást, hogy itt valami csoda, valami fordulat, trendforduló fog szimbolikusan bekövetkezni. Egyetértek teljesen az elmondottakkal, hogy tudományosan és komolyan nem lehet következtetést levonni belőle, de ha mondjuk csak 55%-kal győzne a fideszes jelölt, akkor egészen biztosan hétfő reggel, ha nem is a Tibor nyilatkozata alapján, de az újságokban azt lehetne olvasni, hogy a Fidesz legyőzhető. Én is ennek ellenére arra számítok, hogy végül olyan eredmény fog születni, amivel még szimbolikusan se lehet ezt a következtetést levonni, és ezért hétfő délelőtt nem erről fognak beszélni még az ellenzékhez közel álló médiafelületeken sem. Meglátjuk, de az biztosan kijelenthető, hogy aki egy egyéni választókerületi, egy időközi, egy önkormányzati választásból figyelmen kívül hagyva a regionális változókat és regionális választási és politika történeti összetevőket messze menő következtetést akar levonni, az politikai kommunikációs tevékenységet végez, és nem komoly tudományos értékítéletet.
Akkor vissza a jelenbe. Hogy állnak a pártok, és most már párt szövetségek is vannak 2018 február végén.
Nem tudom, milyen számokról beszéljünk. Legyen a biztos pártválasztó. Rengeteg megközelítés.
Melyikről érdemes beszélni?
Rengeteg megközelítés van, elkezdtük mondani, és szerintem az is egy jó irány, hogy a Fidesznek van egy 2,5-2,6 milliós tábora, aki ugye nem szavazó ebben a pillanatban még, tehát ez is egy fontos mutató, lehet ezt is, de szerintem inkább most akkor csináljuk azt, hogy mondjuk ezt a biztos pártválasztói kört, tehát mikor, ha nem a parlamenti választások előtt 41 néhány nappal, hogy mindig ezt tudtuk mondani, hogy ezzel óvatosan, de hát most azért szerintem ennek itt az ideje, tehát ez egy releváns információ. Én azt látom, hogy a Fidesz 50% környékén van ebben a körben. A második legerősebb párta, a Jobbik, elmaradva még a 2014-es, a még alatt, most nem azt mondtam, hogy utoléri, de jelenleg el van maradva, de nemképpen 17%. Van a utalta szövetségre, tehát az MSZP párbeszéd szövetség, a mi legutóbbi mérésünk szerint 13%-on áll. Van a Demokratikus Koalíció és az LMP, a DK talán jobban, 8% körül. Az LMP pedig a küszöbérték fölött 6-7%-on, ezek az elmúlt időszak adatai, és akkor a többi párt az alatta. Csak egy dolgot szeretnék még elmondani, egy érdekességet, hogy megnéztem azt, hogy 2000, és ez biztatás minden pártnak, hogy 2014-ben a februári közvéleménykutatásokban nálunk például az LMP 2%-on állt a biztos pártválasztók körében is, és aztán végül bejutott a parlamentbe. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a mostani erőviszonyok azok lehet, hogy tulajdonképpen nagyságrendileg valahogy stimmelnek, és valami ilyesmi lehet a választáson, de azt is tudni kell, hogy lehetnek még markáns előrelépések, visszalépések, most már nem a jelölteknek, hanem a pártok támogatottságában, tehát azért mégiscsak egy kampány fog itt zajlani, ami hatással lesz a választópolgárokra. Nem kell bevésni ezeket a számokat az agyunkba, tehát főleg azt nem kell gondolni, hogy ez most egy előrejelzés lenne. Ezek nagyságrendek körülbelül hogy vannak, és akkor mindenki, ha maga oda teszi a 2014-es választási eredményeket, akkor el tudja dönteni, hogy ki áll jobban, ki áll rosszabbul. Mondjak egyet, hogy ezen adatok szerint például a Fidesz jobban áll, mint a 2014-es választások előtt. De ezzel nem azt állítottam, hogy jobban is fog szerepelni, most jobban áll.
Az MSZP és a P összeadta magát?
Az MSZP és a P pont összerakta magát, tehát ami alatt azt értem, hogy most csak visszalépek egyet az összes kérdezetben, mi azt látjuk, hogy pontosan az történt, hogy a korábbi támogatottságok összeadódtak, és abból annyi van, amennyi van. Tehát nem, egyelőre nem látni azt, hogy ez új szavazókat hozott volna. Én azt láttam, nem is ebben a kutatásban, hanem még a korábbiban, hogy egy dolog történt, hogy a meglévő szavazóknak, már a szocialista párt korábban meglévő szavazóinak lett egy, mondjuk azt, nagyobb magabiztossága a tekintetben, hogy nincs minden veszve, hogy itt még lehet valamit keresni. Azért nem a legjobb éve volt mondjuk az MSZP-nek, vagy a legjobb két éve az elmúlt időszak, és talán ezt ugye miniszterelnök jelölt váltás volt, hát azért az egy elég nagy dolog egy párt életében, és nem pozitív, de hogy az, hogy Karácsony Gergely tulajdonképpen megjelent a politikai horizontjukon, ez egyfajta magabiztosságot adott maguknak, azoknak a szavazóknak, akik korábban is ott voltak. Ez ér valamennyit, ez például az aktivitásban tud megjelenni, de hogy ennek lesz-e olyan hozadéka, hogy újabb szavazók jöjjenek, ez az igazi nagy kihívás. Mert kormányváltást akaró szavazóból akad sok, és abból is sok, akinek egyelőre nincsen pártja, és azt nem lehet még pontosan tudni, hogy ezek az emberek, félmillió ember, aki kormányváltást szeretne, el akar menni voksolni, de nincs pártja, hogy ők végül is melyik pártot találják meg az ellenzéki oldalon. Azt még nagyon nehéz most kikövetkezni. Karácsony Gergely által fémjelzett MSZP párbeszédhez sodródnak inkább, a Jobbikhoz, mert a Jobbik erősebb ebben a pillanatban, ugye? Vagy lehet, hogy azt gondolják, hogy az LMP vagy a DK nekik a megfelelő. Tehát ezt még pontosan nem lehet látni.
Brázágos Karácsony Gergely reményadó jellegénél látszott szkeptikusnak.
Hadd válaszoljak, mert itt most 5 percig beszélt a Tibor, és nagyon sok érdekes kérdést vetett fel. Először is azt, hogy mit is érdemes nézni a számok közül. Ugye ő maga árulta el, hogy 40%-os részvétel alapján számolja a biztos párt preferenciával rendelkezők párt szimpátiáját, tehát az 50% körüli eredmény, ami a Fidesznek kijön, az 40%-os részvétel mellett 50% a Fidesznek. nagyon nehéz a részvételi hajlandóságot megbecsülni, de még az is elhangzott, hogy a Fidesz tábora a legaktívabb, ezért egy icipici csalóka, amikor a Fideszt a biztos szavazók körében alacsony részvételi általános hajlandóság mellett, de magas Fidesz részvételi, Fideszes táboron belüli részvételi hajlandóság mellett ilyen magasra becsüljük, ezért én ezzel a számmal óvatosabb lennék, miközben elárulom, hogy mi is 50% körüli adatot mérünk ezen a bázison. A helyzet az az, hogy kettő is, az egyik, hogy a végleges részvétel az magasabb lesz, és éppen ezért a Fidesznek ez a relatív előnye a részvételi hajlandóságban ki fog egyenlítődni. Én nem számítok 50% fölötti listás eredményre a Fidesz esetében. Másrészt azt is látni kell, hogy a választópolgárok túlnyomó része a Fidesz győzelmére számít, és ennek van egy olyan hatása, amit úgy szokás írni, hogy a győzteshez húzás, ez általában a választások után érvényesül. Amikor a tisztelt polgárokat megkérdezik a közvéleménykutatók a választás után, hogy kire szavaztak, akkor csodálatos szaporodás következik be, és utólag többen emlékeznek arra, hogy a győztes pártra szavaztak, mint előtte, akik jelezték, hogy szavazni fognak, meg ami a választási eredmény. Ezt most szerintem kivételesen a választások előtt látjuk, hogy többen mondják be, hogy a Fidesz-el szimpatizálnak, a győzteshez húzás jegyében, mint amit aztán végül a választási eredményben látni fogunk. Ez nem probléma a Fidesz esetében, kényelmesen meg lehet a 2014-es támogatottsága, de 50% fölötti Fidesz tábort én nem látok a végleges listás eredményben. A Jobbik esetében mi egy fokkal rosszabb számot látunk, de egyetértek a később a Tibor által is jelzett nagy-nagy kérdéssel, hogy a egyelőre rejtőzködő vagy bizonytalan kormányváltást akaró aktív szavazótábor, mi nálunk 3-400 ezer, de legyen félmilliós tábor, hogy pontosan hova megy, az valószínűleg a véghajrába fog eldönni, és lehet, hogy a Jobbik táborát fogják gazdagítani, ami azért feltűnő, hogy most a Jobbik nem áll túl jól. Igaz, 2014-ben a választások előtt sem állt túl jól a közvéleménykutatóknál a Jobbik, viszont 2014 óta volt már, legalábbis a mi számainkat nézve, kétszer akkora a népszerűsége, a bevallott népszerűsége a Jobbiknak. Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy akár lehet a mostani számoknál Jobbik, de volt már az elmúlt 4 évben sokkal jobb a jelenlegi állapotánál. Tehát nem ugye a Jobbik történetében, ezt a Jobbik politikusai mindig mondják, hogy őket mindig alul becsülik a közvéleménykutatók, az igazság az az, hogy láttuk már a Jobbikot jobb állapotban. És végül az MSZPP, ezt a Változás Szövetségének hívják magukat, de rövidítve MSZPP, ami azért annyira nem szerencsés, mi is ezt látjuk, hogy igazából nem nőtt a tábor, ami persze megfordítva relatív siker, mert nem csökkent tovább. Karácsony Gergőnek ez mindenképpen nagy érdeme, és ha ügyes kommunikátor, akkor így adja el a sikerként az elmúlt néhány hétnek a teljesítményét. Mégis a várakozás ennél talán több volt az ő esetében. Ugye sokfajta feszültséget, kibeszélést, a választókerületi szinten belharcot lehet látni azért ebben a pártban, és elég sok ügyetlen mondata is van a miniszterelnök jelöltnek. A mai nap például azzal lehetett találkozni, hogy Karácsony Gergő a saját kampányfilmjeit nem tartja egészen szerencsésnek egy kiszivárgott háttérbeszélgetés alapján. Hát ilyet miniszterelnök jelöltek legfeljebb a választás után szoktak mondani.
Mm-hmm. Volt-e mozgás az utolsó mérésük óta? Van-e valami trend? Závesz Tibor mondta, hogy ez még lehet le, mehet föl, még sok-sok változás várható. Valami, amire azt mondjuk, hogy ezt látjuk, és ez a trend, ez van-e?
A legutóbbi pártpreferencia cikknek azt a címet adtam, hogy alig mozdulnak a választók. Ezzel próbáltam azt kifejezni, pedig még nem is készültem erre az adásra, hogy nem nagyon. Tehát tényleg egy nagyító kell ahhoz, és egy ilyen szakmának az elfelejtése, hogy azt mondjuk, hogy akkor egy párt most elkezdett emelkedni. Vannak ilyen araszolások, ezt én itt szoktam mindig fogalmazni, hogyha látok 2-3 hónapon keresztül valami mozgást egy-egy pártnál, most éppen rá lehetett húzni ezt a Jobbikra, de hát nagyon mélyről indult, és még mindig csak 17%-nál tart ebben a biztos pártválasztói körben. De úgy egyébként nincsen, tehát az aktivitási szinte úgy emelkedik, ez érzékelhető valamelyest, de az sem robbant be, tehát én azt gondolom, majd most fog a kampány hatására, de ugye a pártoknál nem lehet azt mondani, hogy trendek vannak, hihetetlen emelkedések, csökkenések. Nagyon érdekes ez, hogy tulajdonképpen évek telnek el, és nem tudunk igazán frappáns és izgalmas adatsorral előállni, mert hogy nem, nagyon-nagyon beégtek a támogatottsági adatok, nincsenek olyan ígéretek. Ugye ez akkor lehetne, hogyha amire mozdulnának a választók, akkor lehetne, hogyha a kormánypárt valami orbitális hibát követett volna el, és ennek folyamányaként elmennek, elvonulnak tőle a választók, és ők megjelennek az ellenzéknél. Vagy az ellenzék valami olyan ígéret halmazzal, egy olyan kommunikációval áll elő, amilyen még nem volt, és azt az érzetet kelti a választópolgárba, hogy na igen, ez egy alternatíva. És az elmúlt évek ezt nem igazolták. Tehát minden párt tulajdonképpen egy viszonylag szűk tartományban mozog. Hát szerintem 4 éve arról beszélünk például, hogy az LMP a küszöb környékén, bár megjegyzem, ha most megkérdeznék tőlem, hogy bejut-e az LMP a parlamentbe, akkor nagyobb esélyt adnék annak, hogy igen, mint nem. 4 évvel ezelőtt pont fordítva gondoltam, vagy nem tudtam volna mondani semmit, tehát ilyen dolgok azért vannak, de mégiscsak valahogy ott a küszöbérték környékén van. Mindig arról beszélünk, hogy a DK vajon eléri egyszer majd a 10%-ot, vagy inkább az 5-höz áll közel. Tehát vannak ilyen tartományok, ahol ezeket a pártokat látjuk, és hát ez elég szokatlan, mert a politika jobban szokott ennél talán pulzálni, vagy ahhoz szoktunk hozzá az elmúlt, nem tudom, mondjuk talán az első 20 évben, de az utóbbi 7 év azért nem erről szólt.
De viszont például az LMP-nél az, hogy most már 350 határon túli regisztrált szavazó van, ez az ő 5%-ukra lehet hatással, vagy ez kevés ahhoz?
Én is azt gondolom, hogy az LMP jobb állapotban van, mint 2014-ben, az esélyeit tekintve. Azért egy nagyon más pártról is van szó. Ugye Schiffer András lelépett a színről, és látványosan magához képest is látványosan kerüli a mikrofonokat és a kamerákat. Szél Bernadett pedig miniszterelnök jelölt, ilyen nem volt korábban a pártnak, és a kampány tanácsadójuk hatására egy igen intenzív, konfliktusokat felvállaló kampányt folytatnak. Tehát
mozgósítanak.
Mozgósítanak. Azt őszintén nem tudom megmondani, hogy mozgósítanak-e a szó klasszikus értelmében, de a látványosak és a médiában aktív szereplők. A kutatások pedig legalábbis a mi esetünkben kényelmesen 5% fölött látják az LMP-t, tehát én most a bejutásuk miatt semmiképpen se aggódnék. A téren viszont már van valóban egy kérdőjel, hogy a határon túlon ugye 340, legfeljebb 350 regisztrált szavazó van. Ott azért van 2 kérdés, hogy mekkora lesz a részvétel, ez nem azonos a regisztráció a részvétellel, csak egy lehetőség. Meg érvényesen le kell adni a szavazatokat. Ez legalábbis 2014-ben mind a 2 szempont buktató volt.
Sokan 125 000
szavazat volt talán érvényes.
Így van. És hogyha mondjuk azt tekintjük, hogy 5 millió érvényes szavazat lesz leadva, abban ez a legfeljebb 300-350 ezer szavazat, persze egy 5%-os küszöbön illegő-billegő párt esetében fontos lehet, de egy kényelmesen az 5% fölötti 6-7%-os pártnál nem hiszem, hogy ezen fog múlni a bejutás.
Le lehet-e vonni bármilyen következtetést, hogy az ajánlások leadásának a sebessége miért? Molnár Gyula ült itt néhány nappal ezelőtt, azt mondta, hogy nagyon meg fogják tolni, mert ez meg fogja mutatni a szervezet erejét, hogy mire képes.
Jól mondta, a politikusoknak szerintem pont ezt kell mondani, hiszen versenyben vannak egymással. Egyébként tényleg a szervezettségre utal szerintem az, hogy mennyire jól, mennyire gyorsan szedi össze egy párt, és hogyha az MSZP gyorsan összeszedi, akkor azt ki lehet jelenteni, hogy az a szervezet, ami korábban volt, az még valamilyen, ha nem is a teljesen abban a formában, de elég jól működik. De ebből azért nem következik az, hogy a választásokon a választópolgárok el fognak menni egy adott pártra voksolni. Az egy egészen más történet, már csak azért is, mert az ajánlószelvény gyűjtésnél a pártok keresik meg zömmel azért a választókat, vagy ennek van valami fajta hagyománya. A választás meg hát ennek éppen a fordítottja, hogy embereknek fel kell öltözniük, és el kell mennük erre a bizonyos ünnepi alkalomra, demokrácia ünnepére. Ez nagyon más, és meg kell őket győzni, hogy érdemes értük elmenni, és hát 500 ajánlást kell összegyűjteni, és hát azért...
Aláírás, de igen.
Bocsánat, aláírást, igen. 500 aláírást kell összegyűjteni, és egy választókerületben 80 000 körüli választópolgár van, tehát ott jó eredményt elérni, listán és az egyéni jelölteknek, hát az egy egészen más feladat, tehát az másról szól. De ennek ellenére kommunikációs értéke van, tehát hogyha a Szocialista Párt bejelenti például, hogy összegyűjtötte és országos listát tud át, és megvan mindenki, aki az ő jelöltjük, akkor ez ér, és minél előbb jelenti be, és előbb jelenti be, mint egy másik párt, akkor ennek van egy üzenete, hogy igen, ez egy nagy párt, és ez fontos.
Ugyanakkor 500 aláírásnál lehet többet is gyűjteni, és meg lehet mutatni, hogy milyen állapotban van a párt, és azt se felejtjük el, hogy a egyéni választókerületekben kell gyűjteni ezeket az aláírásokat, már pedig az MSZPP a Demokratikus Koalícióval kötött egy megállapodást, azaz nem 106 választókerületben kell aláírás gyűjtenie, csak 58-ban.
Két függetlenük is van.
Bocsánat?
Hogy ott két független is
két független jelöltet is támogatnak, és azért 106 és 58 viszonyában az fele akkora munka, ami bizonyos értelemben ennek a szimbolikus kommunikációs értékét csökkenti, hogyha mellé tesszük azt, hogy nem az ország 106 pontján és választókerületében végezték el.
Hírek következnek, utána folytatjuk Mrázek Ostan Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője, és Závetsz Tibor, az Závetsz Research vezetője, elemzők az Inforádió arénájának vendégei.